60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket Kikelet-Havában. A mai szerkesztőt, Somogyi Ágnest hallják. Még a tavasz kapujában állunk, de már hetek óta ébredezik a természet. Jelzik ezt az első tavaszi virágok, de legjobban a madarak hangos koncertezése szinte egész nap. A szél besodorja a városba is a föld friss illatát. Minden zsong, minden megújulásra készül. Tele vagyunk reménnyel. Szeretjük a korai napsütést, amit még büntetlenül élvezhetünk. Vágyódunk egyre több időt tölteni a szabadban, de rádiózni ott is lehet. Ma is érdemes bennünket hallgatni. Először egy olyan terápiáról hallanak, amely sokat segíthet a feszült tempójú hétköznapokban. Megtudhatják, hogyan dolgozik a filmfotós. Ady Endréről is megemlékezünk halálának évfordulója kapcsán. És végül egy nagyon híres költőfeleséget idézünk meg, akinek a sorsa ma is elgondolkodtató. Jó vételt, jó rádiózást kívánok! Nagyon fontos, hogy minden nap törődjünk a testi-lelki egyensúlyunk megtartásával, hiszen ez az alapja az egészségünknek. Torda Judit beszélget egy kineziológussal.
Manapság sok gondot okoz nekünk a stressz, és nem csak a mai életünk stresszeit cipeljük magunkkal, hanem a régen elviselt, vagy régen elszenvedett stressz is. Sokszor nem tudjuk, hogy miért érezzük rosszul magunkat a bőrünkben. Nem mennek a dolgaink, valahogy elakadunk az életben, és keressük rá a magyarázatot. Mivel foglalkozik egy kineziológus? Vona Évát kérdezem, aki szakértője ennek.
Azzal kezdeném, hogy mi a kineziológia. Ez egy görög szó összetétel, a kinez az mozgás jelent, a logia tudomány, tehát a mozgás tudománya. A mozgásunkból nagyon sok mindent le lehet olvasni. A mozgásnak két fontos rendszere van, a passzív csontrendszer és az aktív izomrendszer. A kineziológia utóbbival foglalkozik az aktív izomrendszerrel. Azért mondjuk aktívnak, mert ez teszi lehetővé, hogy a helyünket tudjuk változtatni. Régen, még a civilizált társadalom előtt, hát ugye az emberekre is jellemző volt a stresszre, a traumára adott válasz egyik formája az üs és a push mechanizmusa. Ez azt jelenti, hogy pillanatok alatt felmérték a veszélyhelyzetet, és vagy elfutottak, elmenekültek, vagy támadtak. Na most a fejlett civilizált társadalomban ez most már nem lehetséges, hát nem futhatunk el egy vizsgahelyzetből, vagy nem üthetjük meg a főnökünket, mert stresszt okoz nekünk. És ezért a stressz feldolgozatlan marad.
Ezek halmozódnak utána egymásra, és képtelen az ember egy idő után már urrá lenni.
A izmaink feszessé válnak, de nem tudjuk feloldani a futással vagy a támadással. Feszessé válnak, görcsössé, úgy szoktuk mondani, hogy hipertónusossá. Ezt nagyon jól kifejezi, görcsbe rándul a gyomrunk, földbe gyökerezik a lábunk. Ezek a nagyon szemléletes magyar kifejezések erre utalnak.
Az arcára fagy a mosoly, gombóc.
Van a torkában, vagy ludbőr, az is egy a hőmérsékletre adott stressz reakció.
Vagy például, hogyha valakinek hirtelen eszébe jut valami, és a
homlokára csak, mert ott vannak bizonyos olyan akupresszúrás pontok, amelyek az emlékezést vagy a stresszoldást segítik azzal az ügyel kapcsolatban.
Tehát lehet aktivizálni ezeket.
A kineziológia alapját David Palmer fektette le. Ő kinopraktikus volt, és a 19. század második felébe dolgozott, az izmokkal foglalkozott, tehát a csontkovácsolás során az izmokkal, nagyon jó eredményt ért el, és arra figyelt fel, és ez egy nagyon lényeges dolog, hogy a pácienseknek a közérzetével együtt a hangulatuk, a kedélyük is jobb lett. Csak ez nem volt tartós. Egy bizonyos ideig ez tartott, ez a jó kedv, jó közérzet, és utána újból jöttek, és újból kezelésre szorultak a páciensei. Majd dr. Guthardt erre épülve bizonyos gyakorlatokat alkalmazva tartósabbá tette ezt az állapotot. A csontkovácsolás útján az izomrendszer is helyre kerül. Az ember az egy holisztikus személyiség, tehát van egy fizikai, anyagi, testi része, van a pszichéje, a lelke, mentális és gondolkodás, és ez egyszerre működik. Ha ez összhangban van, akkor vagyunk harmóniában, és ennek az alapja az energia háztartásunk. A testünket úgynevezett energiacsatornák, a meridiánok hálózzák be, stressz hatására a benne áramló energia zavar keletkezhet, megakadhat, energiai blokk, gát alakul ki, feltorlódik a gát előtt lévő energia, energiatöblet jön létre, és utána pedig hát értelemszerűen energiahiányossá válik az a szerv vagy testrész. És egyik sem jó. A kineziológiának a feladata ezt az energia, megbomlott energiaháztartást kiegyensúlyozni a gátak feloldásával. Erre különféle korrekciós gyakorlatok vannak. Izomteszteléssel tárjuk fel az energia elakadását.
Mit lehet feltárni egy ilyen izomtesztelés során?
Több mindent. Először is, hogy hol van ez az energia elakadás.
Tehát melyik a testben, hol?
Igen, a test melyik részében, pontosan melyik izmában. 42 izommal dolgozunk a jelenben, de alkalmas arra is, hogy föltárjuk, hogy mikor keletkezett a stressz, melyik életkorban, ez az értelmezés, a megértés korának nevezzük. Ez a fogantatástól a jelen pillanati bármelyik életkort ki tudjuk tesztelni, ahol az a stressz keletkezett, amely addig a tudatalattiban leszorítva, hát feldolgozatlanul maradt, és hasonló analóg élethelyzetekben lavina módjára rakódik tovább, hiszen még nem dolgozódott föl, ahogy szoktuk, hogy leveri az embert a lábára. Ugye a stressz körbevesz bennünket, a stresszmentes élet az maga a halál. Mindig él bennünket inger, nem kívánatos események, ezelő nem tudunk elfutni, hanem tudni kell kezelni.
De hát se jó, ha tudjuk, hogy nem csak rossz stressz van, hanem tulajdonképpen egy inspiráló stressz is lehet.
A szervezet akármelyik stresszként dolgozza fel, a jó és a rossz stresszt is. Volt már olyan, hogy valaki egy nagyon fontos örömét hallatára lett rosszul, vagy szív problémát okozott neki, vagy esetleg halált,
vagy a lottó ötös szindróma.
Szoktuk is mondani, hogy megáll az ütő benne, olyan hirtelen éri. Tehát a hirtelen helyzetre nem tudunk megfelelően válaszolni, akár negatív, akár pozitív.
Vagy ha valakivel rossz hírt kell közölnünk, akkor is előtte azt mondjuk, hogy ülj le, mert olyat fogok mondani, hogy elgyengül a láb.
Igen, elgyengül az izom. Ennek az az oka, hogy a központi idegrendszer, az agy és az izomrendszer között nagyon szoros összefüggés van. Tehát a hírt, az információt az agyunk dolgozza föl, tehát a központi idegrendszer dolgozza föl a különböző érzékszerveink segítségével, és mégis elernyedünk, el is ájulhatunk, el is eshetünk akár. Szoktuk mondani meg itt a magyar nyelvre utalva, hogy megrodjanunk valaminek a súlya. És ez azért van, mert hogy tényleg nagyon szoros a két rendszer között a kapcsolat. Erről magunk is meggyőződhetünk, hogyha előre kinyújtjuk a két karunkat, lefelé fordított tenyérrel, és valami nagyon kellemetlen, rossz szituációra gondolunk a közelmúltban, és lefelé megereszkedik, elernyed egy kicsit a kezünk.
Tehát nem tudjuk tartani.
Igen, igen, elgyengül az izomza. De aki ezt kipróbálja, annak azt tanácsolom, hogy utána ugyanezzel a kar pozícióval, csukott szemmel nagyon jó, kellemes élményre gondoljon. Tehát nem maradjon a stresszes állapotban.
Hát egyre inkább tért hódít ez, hogy az embernek az immunrendszerét kell fejleszteni ahhoz, hogy aztán saját maga tudjon a szervezet védekezni, hiszen döntően ezen múlnak a betegségek is, hogy legyengül az immunrendszer, nem adja azt a fajta ellenállást.
Nagyon-nagyon örülök ennek a felvetésnek. Lényeges dolog, hogy az immunrendszerünk rendben legyen, ezt különféleképpen érhetjük el, és erre adnék megint egy jó tanácsot. Ugye, testünk nem a bőrünkkel ér véget, hanem egy nagy 4 méteres átmérőjű energiaburok veszi körül, ez a bizonyos aura. Erről már ez mindenki
4 adott. Méter
átmérőjű.
4 méter át, tehát én vagyok a közepén, és akkor 2-2 méter.
Igen, pontosan, így körülbelül, igen, ezt így kell érteni, alul felül, tehát egy energiaburokban vagyunk, és ezt lehet erősíteni. És ez azért fontos, mert ugye szoktuk mondani, hogy jó kisugárzása van valakinek, vagy felragyog a szerencséje, olyan jól mennek a dolgai. Na, akkor mondanám az aura erősítést, ezt így szoktuk mondani. Egyébként kineziológiában haráltáramlásnak nevezzük, ez a szakszerű kifejezése. A homlokpontokra helyezzük az egyik kezet, a tenyeret pedig a köldökükre. Erről csak annyit kell tudni, hogy itt vannak ilyen megfelelő akupunktúrás pontok, bevonjuk a szemünket, és a már említett 4 méteres energiaburkot, ami körülvesz bennünket, képzeljük el nagyon-nagyon világosnak, kiteljesedetnek, akár fényesnek. Talpunk alá is gondoljunk, a fejünk fölé is, hátunk mögé is természetesen. Tényleg valóban legyünk bent ebbe az energiaburokban, ez legyen kiteljesedett, majd cseréljünk kezet. És azt javaslom, hogy ezt minden reggel csináljuk meg. Amikor a tudatos énünket elkezdjük megélni, akkor is egy jó védett, energiai védelemben vagyunk. De ha bármilyen kihívás van az életünkben, mondjuk egy vizsgahelyzet, egy interjúkészítés, egy kórházi kezelés, bármi, akkor legyünk jó energetikai állapotban, és akkor ezt szintén megcsinálhatjuk. Ha olyan helyzetben vagyunk, hogy nem tudjuk így a kezünket a köldökünkre, homlokunkra tenni, mert olyan furcsán néznének ránk, akkor azt javaslom, hogy csak a egyik kezünket tegyük a bizonyos homlokpontokra, amit régen nagyanyáink, nagyapáink is szeretettel alkalmaztak.
Meskó Bank egy különleges műfajt megálmodott, és azt megvalósító művésznőt keresett fel.
Mai vendégem Keresztes Zsuzsa művésznő, aki magát ronyképésznek mondja. Úgy ismertem meg, hogy egy kiállításra kaptam meghívót, és amikor bementem a kiállító terembe, akkor láttam, hogy itt csupa festmény van a falakon, és amikor közelebbre mentem, akkor láttam, hogy végső soron miért ronyképész Keresztes Zsuzsa. Mert apró, finom kis rongyokból rakja vissza a képeit, teszi föl egy faros lemezre, és egyszerre csak elét tárul egy csodálatos kép, mint egy festmény. Kedves Zsuzsa, hogy lettél te rongyképész?
Tulajdonképpen mindennek a rajzolás az alapja. Annak idején a Márfi iskolában még gyerekként bejutottunk, és ott mindenféle technikát, ami a képzőművészethez tartozik, elsajátítottunk a mozaik készítéstől, a akvarellfestésig, a modellezéstől, a olajfestésig. Tehát volt egy olyan alap, amiből nekem a rajzolás maradt meg. A fiaim közül Gábor fiam koreográfus rendező, és évek óta az ő színházának készítettem különböző kellékeket, parókát, jelmezt, mindig ami kellett. És évekkel ezelőtt volt egy olyan darabjuk, amihez egy mozgatható kis bábszínházat kellett a Poci bácsi, úgy mondjam, hogy pocakjára rárakni, ami egy díszlet, kis figurákkal, amik a mesefigurákat alakították. És úgy gondoltam, hogy ezt a kicsi díszletet, ezt rongyból fogom megcsinálni. A rongy kép lett a háttér is, és az alap is. Itthon nagyon sok anyagom volt, mert a televízió jelmez makettműhelyében dolgoztam, és nagyon sok jelmez, kiegészítőket, maszkokat készítettünk, de más színházaknak is, tehát itthon is el voltam látva anyagokkal, És úgy gondoltam, hogy ezt a kis lapozható bábszínházat nagyon sokszor fogják használni, tehát kézzel megfogják, lapozzák, hajtják. Ugye a festék lekopik, megpróbálom a saját terveim alapján ezeket a kis történeteket rongyból megcsinálni. Nekem is nagyon tetszett maga az ötlet meg a technika, akiknek készült, azoknak is tetszett, úgyhogy utána a sok fekete-fehér rajzomat, ami évtizedek óta összegyűlt nálam, kezdtem átalakítani színes rongyképekké. Nagyon aprólékos, nagyon hosszadalmas egy-egy képnek az összeállítása, de egy év alatt lett annyi kép, amiből utána egy kiállítást lehetett rendezni, és attól kezdve ilyen szájhagyomány útján terjedt ennek a kiállításnak a különlegessége vagy érdekessége, és így hívnak ismeretlen helyekre ismeretlen emberek azóta is.
Mik a témák?
Minden évben alkotótáborokba veszek részt, ahova hívnak, oda megyek. Ez régebben 6-7 helyszín is volt, most már inkább csak 3-4 nagyon ismert, nagyon kedves baráti körbe, és ahol vagyok, én ott mindig rajzolok, vagy ceruzával, vagy tollal. A témát kérdezted, általában valami közelit próbálok, tehát legyen közelbe mondjuk egy olyan ház sarka, egy tornáccal, vagy egy kút, vagy valami, ami mögött aztán megjelenhet a táj, de valami közelinek is kell lenni az én technikámhoz, most így mondom. De mindig a helyszínen lévő kirándulásokból és sétákból adódóan fedezem föl azokat a témákat, amiket rajzolok. És akkor itthon ősztől tavaszig próbálom feldolgozni ezeket a rajzokat. Persze ezek nem ennyire hűségesek mindig a rajz, hogy ezért is egy nyári rajzból is lehet téli képet csinálni, vagy a kompozíció úgy kívánja, hogy most még valami abba az egyik sarokba bekerüljön, vagy vegyek le abból, ami a rajzomon van. Tehát ennek utóélete is van, és esetleg egy hasonló, de nem egészen ugyanolyan rongykép lesz végül is a saját rajzaim alapján, ami nekem kedvemre volt, vagy abban a hangulatban éppen úgy alakult, ahogy én azt akkor szerettem volna.
A színek hogy maradnak meg benned? Újból a szemed elé kerül ez a táj.
Vannak olyan rajzaim, amit nagyon precízen rajzolok meg, úgy, hogy önállóan, mint rajzok, és elfogadhatóak, és megállják a helyüket. De vannak csak firkák, van úgy, hogy útközben vagyok valahol, vonaton, vagy autóba, vagy bárhol, és ha van nálam papír, akkor valamit skiccelek. Ezeknél a rajzoknál, hogy sokszor ráírom a színeket. Tehát az nem számít komoly rajznak, de nekem egy információs anyag, mert egy olyan házcsoport vagy egy olyan erdőrészlet volt így útközben, amit hirtelen fel tudtam dobni, és az emlékezetembe élni fog, ha nagyon fontos volt valamilyen szín vagy hangulat, vagy hogy ködbe volt, vagy erős árnyékokkal napsütésbe készült, azt akkor én jelzem a papíron, sőt mondom, még a színeket is rá szoktam írni. De hogyha egy komolyabb rajzot készítek, akkor fényképezőgép is van mellettem, és ahhoz, hogy mondjuk egy házsornak a egymás utáni színvilága kapott meg, és az nekem nagyon fontos, akkor azt a fényképről utána vissza tudom nézni, de hogyha egy pipacsmező van, akkor annak megint a hangulata és a bennem lévő emléke, az lehet, hogy a képen egy kicsit más lesz, mint volt az a valóságban, de nekem, a szememnek és a lelkemnek akkor az úgy esik jól, ahogy én akkor készítem.
Büszkén mondhatom, hogy a barátságunk az rég kellető. Én már 8 kiállításodat nyitottam meg, és látom, hogy szeretik a képeidet. Van is egy törzs közönséged, aki minden kiállításon ott van. Át tudod adni ezt másoknak, ezt a rongyképészetet? Vannak-e követőid?
Éppen most egy nagyon kedves meghívást kaptam Kiskunfél egyházára, a Dózsa György iskolából, hogy tavaly volt már egy kiállításom a művelődési házba. Február elején levitték a képeket az iskolába, föltették a falakra, a gyerekek nézhették, gondolkozhattak rajta, figyelhették, érdeklődhettek, és most pénteken voltam lent, de egy nagyon kedves megnyitót tartottak, és utána érdeklődő gyerekeknek egy osztályba talán 16-an jöhettek össze, megbeszéltük előre, hogy egy közös foglalkozást csinálunk. Mondhatom, nagyon ötletesek, nagyon ügyesek voltak a gyerekek, nem tudták természetesen befejezni a képet, tehát ez egy nagyon lassú műfaj, úgyhogy a tanítónéniük segítségével mindegyiket eltették egy nylon zacskóba, és a további foglalkozásokon, amit az iskolában tanárok segítenek, be fogják fejezni a saját munkájukat. De hát ugyanilyen volt évekkel ezelőtt, amikor Torockóra mentünk le 2 hétig, ahol 20 gyerek volt, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép közös alkotás volt velük együtt, aminek a végén csináltunk egy kis kiállítást. De ugyanígy voltak felnőttek is, akik egy kiállítás után megkérdezték, hogy hogy csinálom. Szóval szívesen segítek bárkinek, aki felnőttként is szeretné ezt a technikát kihasználni, vagy kipróbálni, mert anyaga van, elképzelése van, és mindig egész más kép születik, mint amit én csinálok, vagy csinálnék, tehát nincs másolás, vagy nincs utánzás, mert mindenkinek van saját elképzelése és ötlete.
Ez egy rendhagyó dolog, amit te csinálsz, szinte egyedi. A közgyűjteményekben látható-e képed, akár egy múzeumban, akár egy templomban?
Igen, igen. Hát annak idején úgy indítottam én a saját kiállításaimat, hogy akik meghívtak, ott hagytam egy képet. Köszönetképpen. Tehát így önkormányzatoknál, öregek otthonába, templomba, mindenhol, ahol megfordultam, ott tulajdonképpen vannak képek. Plusz természetesen az is egy óriási ajándék és meglepetés volt számomra, amikor Segesden a ferencesrendi templomnak a Miklós atya fölhívott telefonon, és megkérdezte, hogy készíteni kell a templomában egy Árpádházi Szent Margit képet, mert nincs, és az oltára mindig azt a kisméretű Árpádházi Szent Margitot tették ki, amit annak idején én a múzeumokba hagytam, szintén rongyképből. És most pedig, miután elkészült ez a kép ajándékként, nekem egy óriási megtiszteltetés, hogy a Segesdi Ferences rendi templomnak egy szentélyébe állandólag helyet kapott Árpádházi Szent Margit, akit én 60x170-es méretben készítettem el.
Hol tervezel a jövőben kiállítást?
Esetleg a 15 éve zajló erdélyi Nagypetriben lévő művésztelepünknek is, ha sikerül, akkor Kolozsváról lesz a 15 éves jubileumi kiállítása is.
Nagyon szépen köszönöm. Keresztes Zsuzsa rongyképésszel Meskóbánk beszélgetett.
Egy nagyon érdekes kiállítást megnyitóján vettem részt. Ez egy fotókiállítás volt, és az érdekességét az adta, hogy a falakon olyan képek voltak, amik egy-egy jelenetét örökítik meg. Másrészt pedig olyan képek, amit a mozilátogatók nem igen láthatnak, az alkotók, a kamerán túl dolgozók világába kapunk betekintést. Aki a képeket készítette, Kende Tamás, Balázs Béla díjas filmfotós. Ezek után az már nem volt meglepő, hogy a megnyitó résztvevői túlnyomó részt filmes szakemberek voltak. Az már természetesnek tűnt, hogy Andor Tamás operator, kiváló művész nyitotta meg egy rendkívül személyes hangú, nagyon barátságos megnyitóval. Ennek egy részlete következik most.
Az minden esetre egy szavazhatatlan fontos partnerség, ami egy fotóművészeti ambíciókkal rendelkező ember és az operatőr között kialakul az évtizedek alatt, mert hiszen évtizedekig dolgoztunk együtt. Az úgy néz ki, hogy ő dolgozik csendben, néha kattog, néha nem, néha balhéjal, néha megpróbálja becsomagolni a gépét és blindbe dugdosva csinálja a képeit, de többnyire azzal a lehetetlen helyzetten küszködik, hogy a maga számára ideális helyzetben tudjon rögzíteni. Úgy, hogy közben ne zavarja a folyamatos filmforgatás munkáját, de ugyanakkor önálló alkotásokat hozzon létre, de ugyanakkor olyan képeket is csináljon, amin követhető a későbbiekben a filmforgatás eseménysora, rögzíti a díszletet, a ruhákat, a script számára, a jegyzőkönyv számára, rögzít olyan dolgokat, amik lehetővé teszik azt, hogy később esetleg vissza lehessen keresni egy ismétléshez a dolgot. De minden esetre azzal a feladattal küld, hogy megvalósítsa a saját kis életművét, segítse a film alkotó munkáját ezzel a lexikális rögzítéssel, és ugyanakkor egy szeretetre méltó ember legyen, akit nem lövdös mindenki arrébb, hogy útba vagy menj arrébb. Ne könyörögj a fővilágosítónak, hogy még ne kapcsoljon ki, mert még az udvaros Dorottyáról meg akarom ezt csinálni, mert még a Básti Juliról nem csináltam meg azt a portrét. Tehát ez egy ilyen élet, ebbe lehet így beleőszülni, belefolyni, és utána azzal az örömmel így állni eléttek, ami örömet ez a dolog most nekünk jelent, ennyit akartam.
Azt már tudjuk, hogy milyen körülmények között dolgozik a filmfotós, de hogy valójában mi is az ő munkája? Mit jelent ez a szó, hogy filmfotós? Arra most Kende Tamástól várok választ.
Ez teljesen így van egyébként, sőt a fotoriporterek között is vannak olyanok, akik fogalmuk nincs, hogy Isten igazából. Ezt gyakorlatilag néhányan találtuk ki, mert nagyon nem szimpatizáltunk azzal a megfogalmazással. Németből vettek át még a 30-as években a standfotográfer, és ugyanakkor viszont az amerikai változat az a still photographer. Gyakorlatilag azt kell figyelembe venni, hogy a film az egy időművészet. A pillanat megragadásának művészete is lehet, de a fotográfiának egy olyan pillanatát kell megragadni, amely eszenciált adja egy jelenetnek. Mondjuk az 2-3 perces jeleneten belül, dialógusokkal mindennel együtt meg kell ragadni a kikivel hogyan viszonylatot. Ez a dolognak az egyik fele. Gyakorlatilag a tevékenységnek a funkciója az az, hogy hidat képezzen, egy képi, vizuális hidat képezzen a néző és a potenciális filmkészítő között. Az a nagyon fontos, hogy az adott produkciót a képeken keresztül is el lehessen adni. Ebbe beletartozik a plakát, az óriás poszter, a filmjelenetek, a riportok, képes lapokba, képes magazinokba, tehát ez szerteágazó.
Tehát gyakorlatilag teljesen függetlenül dolgozik az operatőrtől?
Teljesen függetlenül nem, de részben igen. Mert hiszen, ha van egy beállított jelenet, én nem mehetek oldalra, mert nekem a legfontosabb szereplő a színész. Tehát lehet, de nem tudom, hogy miről beszélnek, én csak azt tudom, hogy ki, kivel, vagy kikkel van egyfajta viszonylatban.
Tehát egy olyan képet kell készíteni, ami...
Mi eszenciálja a dolgok.
Ami tulajdonképpen rögzíti azt, hogy... Tehát magába foglalja azt is, hogy mi történik a képen, a jelenetben.
Nem, igazán, mintha nincsen hang hozzá. Nincs ahogyan? Szöveg, nincs miről szólni. Tehát az, hogy a színész ki, kivel, hogyan viszonylatban van, milyen szituációban van. Ez a dolognak az egyik fele. A dolognak a másik fele az, a portréfotók, a sztárfotók, ez egy nagyon lényeges, hiszen a magazinok címoldalára kell készíteni olyan jellegeket, ami látszólag a filmtől független, valójában társul hozzá. A harmadik vonulat az az, kevesen tudják, de például, ha látnak a filmben egy olyan jelenetet, amikor a szereplő például fotókat készít, akkor a szereplő helyett el kell készíteni azt az ő szemszögéből, ami szinte egy ilyen jelenetfotó jelleggel bír, de egy illusztráció az adott esetben. És van egy, mi ezt az angolból vették át, ez a behind the scene, ami a jelenetek mögött van. A németben azt mondták, hogy Werkfoto. Itt azt mondjuk, hogy ez a jelenetek mögötti, az, amikor a kamera mögötti állapotot tükrözi, tehát az adott szituáció, ahogy a film készül.
Tehát ez kvázi egy dokumentumnak is megfelel. Egy
dokumentumnak is megfelel. Igen, igen. Na most régebben ez egyértelmű volt, hiszen egy albumban raktuk ezeket a képeket, archiválással készen, ezt válogatták ki a forgalmazók. Ma ez nem egészen így van a digitális korszakban, egyszerűen azért, mert rengeteg felvétel készülhet gyakorlatilag a bármelyik jelenetről. Itt az határozza meg, hogy a bűcsé mit enged meg hogy a producerek mennyit hajlandók erre áldozni, illetve úgy gondolják csak, hogy egy-két fotó elegendő, ez az alja egyébként a koncepciónak, amikor ott van a mobil telefon, és azon keresztül csináld meg a képeket, csinál emlékképeket, majd a stúdióban csinálunk plakát jellegűeket, amilyen steril körülményeket. Ez az új koncepció, ez nem a szívem csücske.
Hát gondolom. Vannak-e olyan kérések, amikor a színész kér felvételt?
A színész nem szokott kérni felvételt. Én kérek a színésztől. És ebből a szempontból sok nehézséget kellett megküzdeni, akár nemzetközi filmről van szó, hiszen ez több mint 20-valahány nemzetközi produkcióban volt részem, amelyik egy más világ. Tehát ott sokkal igényesebben másfajta igényeket kell kielégíteni, bár néhol az utóbbi időben azt tapasztalom, hogy akadnak nem ilyen alacsony költségvetésűek természetesen, amikor igényelnek. Ha néhány napra is szakképzett ember. Itt a, gyakorlatilag a pénzhiány sokszor meghatározza az, hogy hol tudnak spórolni. Ezen például tudnak is spórolni. Mondom, ott van a telefon, emlékezett csinálni.
Nem csak arra gondoltam, hogy esetleg a színész abba jelmezbe, abba a szituációba szeretne megörökíteni.
A fotóstól ilyet nem nagyon szoktak kérni. Mivel minden részlegnek megvan a digitális kamerája, tehát a kapcsolódó képeket megcsinálják. Minden szintet ebből a szempontból szükségtelenné vált.
Van kapcsolat a színészekkel?
Nagyon erősnek kell legyen. A színész ugyanis a legfontosabb témája. Gyakorlatilag ennek a fotográfiának nekem a legfontosabb ember a színész. Mert ő látszik. Nem a háttér látszik, hanem a színész látszik. És kutya kötelességem az figyelni, az nap, az ő diszpozícióját, az, hogy hogyan néz ki. Vannak nagyon sokan, akik megkérdezik, hogy rendben volt-e ebből a szempontból. Én az operatőr csapatához tartozom, tehát egymást segítjük, nézzük ezeket a jeleneteket.
Visszatérve a kiállításra, a kiállításon levő képek, azok ellesett képek?
Nem, vagy... semmi nincs ellesve. Semmi nincs ellesve. Ezek konkrétan az ember felkészül, arra akár az alkotókról készül, a jelenetnek az eszenciáját próbálja megragadni, mindenképpen a színész. Bármelyiképpen a legfontosabb.
Itt macsóféle képeket láttunk.
Az egy más világ. Az egy más világ.
Tehát én arra gondoltam az ellesett, mert ott olyan... Fantasztikusak a képek, hogy lesüt róluk, hogy milyen viszonyban vannak a szereplők egymással.
A szereplők is, meg én a Bacsóval, meg az a stáb. Tehát annak egy légköre azért visszajön.
Tehát az inkább ilyen belső körnek készül.
Nem belső képek, körnek készül, de hozzátartozik.
Nem a kiállításnak.
A kiállítás, igen, mert volt a MOHOZ-ban nekem egy kiállításom évekkel ezelőtt. 2001-ben a Bacsó Pétert meghívták egy ilyen beszélgetésre, és annak akartak egy hátteret. És azt mondtam, hogy csak akkor van értelme, hogy ez egy kedélyes, vidám. A Bacsó nem szerette az írásaimat egyébként, és nem szerette, de ettől függetlenül a fotóimmal neki nem volt baja, sőt, nap mint nap kérte is, hogy minden másnap meg kell csinálni a képek, kontrollálni akarta, látni akarta, de az én fogalmazási stílusomat nem kedvelte.
Ezekből a fotókból albumok jelentek meg?
Hogy nem minden. Hát fönt az Országos Széchenyi Könyvtárban mindegyikből látható, mert minden filmnek készül egy ilyen fotodokumentációja. Tehát ez gyakorlatilag a digitális korszakig bezárólag. Utána már, amikor a köteles példányt leadták, vagy nem adták le, hát ez egy más világ már, mondjuk a 90-es évek után.
Ajánlom mindenki figyelmébe a kiállítást, mert rendkívül izgalmas. A Filmesházban látható március 22-ig. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.
A beszélgetőtárs Kéri Júli volt.
Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet. Már vénülő szememmel őrizem a szemet. Világok pusztulásán ősi vadkit rettenet űz, érkeztem meg hozzád, s várok riadtan veled. Már vénülő kezemmel fogom meg a kezedet, már vénülő szememmel őrizem a szemedet. Nem tudom miért, meddig maradok meg még neked, de a kezedet fogom, s őrizem a szemedet.
Ady Endre halálának centenáriumára emlékezve idéztük fel a költő legszebb vallomását Latinovics Zoltán tolmácsolásában. Ezt a verset feleségéhez, Bonca Bertához, Csinszkához írta, aki a legnehezebb éveiben volt társa, ápolója, ihletője.
Mai beszélgető társam egy nagyon szép helyen tartott előadást a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Zeke Zsuzsanna, irodalomtörténész, művészeti relikvia és fotótár munkatársa a múzeumban, és egy nagyon érdekes témája volt, ami Ady Endre halálának 100. évfordulója alkalmából most nagyon aktuális. Ady egyetlen lakásáról beszélt. Kedves Zsuzsa, mi motiválta, hogy ezt a témát választotta?
Én is üdvözlöm a hallgatókat. Igazából én több éven keresztül az Ady Emlékmúzeumban dolgoztam, ami a Verespálni utcai egykori Ady lakás helyszíne. Verespálni utcában 1977-ben Ady születésének 100. évfordulójára megnyílt az Ady Emlékmúzeum, amely jelenleg is a Petőfi Irodalmi Múzeumnak egy filiáléja, mert az 1950-es években kerültek be különböző Ady relikviák a Petőfi Irodalmi Múzeumba, de a 1977-ben és az azt megelőző években került be talán már a legtöbb bútor. A meglévő levélrészletek, memoárrészletek, visszaemlékezések, kortársak emlékei alapján nagyon jól lehetett rekonstruálni a lakást, sőt, mi több korabeli felvételek is voltak az egyes terekről. Egy személy is még élt ezekben az években, aki tanúja volt Ady és Csinszka közös életének, ő pedig Vonyica volt, Ady egy cselédlánya, és készítettek vele is interjút, el tudta mesélni, hogy hol álltak az egyes bútorok, és hogy is emlékszik vissza erre a 1917-től 1919. januárjáig tartó időszakra. Visszakerült Adyhoz köthető apró tárgyak, például Ady Lajosné örököseitől kerültek be a gyűjteményünkbe, de például egy-egy Ady által szanatóriumban megismert hölgytől is került vissza a relikvia, Ady vonatkozású tárgy a relikvia gyűjteményünkbe, például Máté Eleonórától Adynak a kalapja. Elkezdtem foglalkozni Bonca Bertának, Csinszkának a levelezésével, és a levelekben, a memoárjaiban nagyon sokat emlékezik vissza, nagyon sokat ír arról, hogy ő milyen lakást tervez Ady Endrének, milyen lakást valósított meg, hogyan rendezi be a lakberendezés, sokszor az 1917 utáni levelekben, Baruti Máriának küldött levelekben is olvashatunk arról, hogy milyen lakást szeretne berendezni Ady Endrének Pesten, hiszen ők eddig csúcsán éltek Bonca nagymamájánál, miután ők összeházasodtak 1915 márciusában. Ezen keresztül, a levelezésen keresztül, egy-egy ponton keresztül nagyon jobban lehet mutatni a lakást is, és közelebb lehet hozni Adyt is, az irodalmat is, a verseket.
Nagyon érdekes volt a levél részletekből, hogy tudatosan készült már a kezdetektől fogva erre a lakberendezésre. Úgy gondolom, hogy ez nem csak lakásként funkcionált volna a házaspár életében, hanem sokkal több volt, erre célzás is történt. Mit szeretett volna Csinszka?
Igen, Csinszka édesapja halála után 1917. januárjában örökli meg ezt a Verespálni utcai lakást. Itt egy szerkesztőség üzemelt korábban, a Magyar Közigazgatás című lapnak a szerkesztősége, hiszen Bonca Miklós ennek a lapnak volt a megalapítója, és neki volt is egy szobája ebben a lakásban, de mellette a szerkesztőség dolgozott. És annyira nem volt egyértelmű, hogy ez a lakás rögtön Csinszkáé lesz, hiszen annak ellenére, hogy megörökölte, a szerkesztők nem akarták elhagyni, és elég hosszú húzavona volt, mire ő kipaterolja, hogy ő írja a szerkesztőket a Verespálni utcai lakásból, és az utolsó pillanatokban már festőket hív, és elszállítatja a szerkesztőknek a holmiait, és ő közben elkezd különböző antik bútorokat megvásárolni, felhozatja Csucsáról, a nagymamájától, a Csucsai kastélyból a Wiedemeyer garnitúrát, amit Pesten fog áthuzatni, leírja, hogy a vonaton különböző bútorszállító ládákban érkeznek ezek a bútorok, de közben ezüstöket és porcelánkészleteket is felhozott a nagymamától, de persze nagyon sokat olvas korabeli lapokban arról is, hogy kell kinézni egy polgári lakásnak, hogy mégiscsak a kor stílusa szerint, a legújabb divat szerint rendezze be a lakását, annak ellenére, hogy nagyon szerette az antik bútorokat, és tényleg amit csak lehetett, megvásárolt, megörökölt pénzből. Az örökség egy részét, lehet mondani, befektette a bútorokba.
Arra gondoltam az előtt, hogy Adinak külön helyet szánt, egy pódiumot, ahol esetleg szavalhat.
Igen,
nem,
igen.
Nem hagyományos családi lakás lett volna.
Igen, ő azt tervezte, Csinszka azt tervezte, hogy a Berespány utcai lakásban ő berendez egy szalont, egy kék szalont, neki kék volt a kedvenc színe, ezt írja is, és azért a Csúcsáról felhozatott garnitúrát rögtön egy szilvakék húzattal átvonatta, és azt tervezte, hogy itt majd, ha meglátogatják Adit a költőtársak, a barátok, akkor Adi majd kiállhat a, úgymond, a színpadra, ott szavalhat a barátainak, de sajnos 1917-től 19-ig Adi haláláig Adi nagyon sokat betegeskedett, és leginkább csak beteglátogatóba érkeztek a különböző látogatók, családok, barátok, kevésbé valósult meg Csinszkának ez a szalon élet terve.
Nekem az is érdekes volt, hogy soha nem hallottunk előadásokon arról, hogy volt egy féltestvére.
Igen, Bonca Miklósnak Pesten is volt egy családja. Még mielőtt Csinszka megszületett volna, 4 évvel korábban neki született egy lánya, akit úgy hívtak, hogy Gurgacsinszki Emília. Ennek a Gurgacsinszki Emíliának is vannak különböző interjúi, amik megmaradtak a korabeli lapokban, meg hát később is több interjút készítettek a hölgyel, és nagyon érdekes, hogy amíg Csinszka, ha nem is nem túl jó véleménnyel, de nem mindig pozitívan emlékszik vissza az édesapjára, hiszen elég kevés időt töltött vele, mert hogy ő lánynevelő intézetekben töltötte a gyerekkorát. Addig Gurgacsinszki Emília az édesapjával együtt Bonca Miklóssal Pesten élt 24 éves koráig, és nagyon jó benyomása volt az édesapjáról, egész másként ismerte meg, mint ahogy mi most az irodalomtörténet által ismerhetjük. És a visszaemlékezésében, vagy hát az adott interjúiban elmondja, hogy nagyon sokat utaztak együtt, leveleztek, és amikor édesapja nem volt otthon, kitanítatta, fotográfiát tanult, ez is olyan szempontból is figyelemre méltó, hogy Csinszka szeretett volna művész lenni, mindig is vágyott arra, hogy írjon, festegetett, fotózott is, például maradtak fent fotói Adiról is, amit Csúcsán készített, de valahogy ez a művész sors nem ford ki nála, nem lett belőle a szó értelmében vett művésznő, na ha írónőnek tekinthetjük, hiszen 1930-as években megjelent egy verses kötete, általa írt verseivel, de mégsem lett fotós például, mint ahogy Gurgacsinszki Emília végül fotózhatott.
Mi lehetett Adi véleménye erről a lakásról?
Csinszka visszaemlékezései szerint Adi nagyon szerette ezt a lakást, nagyon örült az új bútoroknak, az új tereknek, ha jöttek barátok, akkor megmutatta, kihúzgálta a fiókokat, ahogy írja Csinszka, nagyon, mint egy gyerek örült annak, hogy ők itt élhetnek ebben a Verespárné utcai lakásban. Csinszka leírja a visszaemlékezéseiben, hogy a lakáson belül kiszedeti az ajtókat, és helyette nagy fehér rojtos fodros függönyökkel választja el a tereket, és a padlóra pedig egy vékony filcréteget húzott, mert ugye azt gondolta, hogy ezzel nem lesz cipőkopogás, nem lesz ajtócsapkodás, és Adi valóban a legnagyobb nyugalomban dolgozhat. Na, de ha belegondolunk, így kevés volt a magánszféra, és hát a visszaemlékezések, kortársak visszaemlékezései szerint Adinak ez annyira nem tetszett, hogy mégsem a legnagyobb nyugalomban dolgozik, hanem az ő költői műhelyébe csak-csak be lehet tekingetni.
Köszönöm szépen a beszélgetést! Kedves hallgatóink, Zeke Zsuzsannával Ánett Zsóka beszélgetett Adi halálának 100. évfordulója alkalmából. Ez a felvétel a Petőfi Irodalmi Múzeumban készült.
Ilyenkor kokárdát tűzünk a szívünk fölé, olyat, amilyet Szendrei Júlia vart Petőfi Sándornak, ő magának pedig nemzeti színű főkötőt, ezzel is jelezve, hogy mindenben egyetért férjével, és támogatja őt.
Petőfi Sándor felesége Szendrei Júlia alakját sokáig hamis vádak, legendák övezték. Az Országos Széchenyi Könyvtár emlékkiállítása, amelyet Júlia többszörös évfordulói kapcsán rendeztek, feltárta az igazságot. az Ezerszer Júlia kiállítás kurátorával beszélgetünk.
Szűcs Novák Rita vagyok, és Patona Janikó Ágnes kolléganővel készítettük a Júlia tárlatot. Júlia 1828-ban született, 1868-ban halt meg, és nyilván szerepe volt az 1848-as események során is.
Végre megismerhetjük, hogy ki is volt Júlia, Szendrei Ignác és Gálovics Anna leányzója.
Célunk volt az, hogy Júlia ezer arcát megmutassuk, erre is utal az Ezerszer Júlia
bár
cím.
Tudjuk, hogy ez egész másra utal.
Is, de erre is gondoltunk, hogy ne csak Petőfi Sándor vagy Horváth Árpád kontextusában, hanem megmutassuk őt, mint önálló irodalmi személyiség. Hiszen kevesen tudják, hogy Andersen műveit ő fordított először magyarra, a német nyelv segítségével, illetve nagyon jelentős szép irodalmi munkássága is volt.
Az ő élete Petőfi Sándor megjelenésével válik a közönség számára érdekessé. Milyen lehetett Júlia ezekben az időkben? Mit őriz erről a történelem?
Júlia borzasztóan fiatal volt ebben az időben, hiszen amikor megözvegyült, akkor is csak 20-21 éves, viszont nagyon felnőttképpen gondolkodott az ő és Petőfi kapcsolatáról.
Felfordult az élete abban a pillanatban, amikor ők megismerkednek ugye a Nagykárolyi megyeválón.
Igen, az első fellángolást egy érzelmi bizonytalanság követő Júliánál, hiszen elkezdett gondolkodni azon, hogy ő valójában a híres költőt szereti, vagy saját lényét. Azon is tépelődött, hogy Petőfi szabad-e megkötnie egy házassággal, hiszen ő is tudta már, hogy a művészeknek gyakran szabadságra van szükségük.
Júlia nem volt átlagos, megelőzte a korát.
A 19. századi értelmiségi nőnek a típusa volt. Ugye ekkor jelent meg a magyar nőnevelésben az a nő, akinek még mindig a társadalom által ráruházott szerepe elsődlegesen az anyasság, a feleség és a honlányság volt, de már szeretett volna mással is foglalkozni ezeken a sztereotípiákon kívül, és így volt Júlia az első irodalmárnők egyike.
Honnan ered ez az igény vajon? Hiszen a család nem ilyen beállítottság.
Nem volt értelmiségi családja, viszont a legjobb leányiskolákba járatták őt is, és 10 évvel fiatalabb húgát Máriát is. Mezőberénybe is járt, illetve a nagyon híres Lejtei Tencer Lilla iskolájába Pesten. Nagyon szépen beszélt több nyelven, angolul, franciául, kitűnően rajzolt, táncolt, tehát mindent tudott, amit ebben az időszakban egy értelmiségi lánytól elvártak.
Igazából egyenrangú a nagy költővel.
Nem mert verset írni Petőfi mellett, ez tény. Egyébként meg intellektuálisan teljesen partnerei voltak egymásnak, erről is árulkodik ez, hogy egyszerre jelentett meg Petőfinek az úti jegyzetei, illetve Júliának a úgymond Petőfinén naplója című bejegyzései, amik egyaránt az ő kapcsolatuk kiteljesedését mutatták be, ami a korban azért nagyon egyedülálló volt, és elég nagy botrány is övezte, hiszen abban az időszakban még nem volt divat a magánéletről ilyen szinten beszélni.
Ő irodalmi naplót írt ezek szerint.
Első pillanatban még nem. Petőfi és Júlia átdolgozták a naplókat, úgymond populárissá tették.
2 évet töltöttek együtt.
46-ban ismerkedtek meg a megyeválón, egy év múlva házasodtak össze, ugye addig rossz akarók összeugrasztották, jó akarók kibékítették őket, az a híres történet, amit minden magyar tanár elmond a diákjainak, hogy a reszket a bokor megjelent a folyóiratban, és erre válaszolt Júlia, hogy ezerszer Júlia. Az ugye május tájban volt, onnantól kezdve már együtt voltak ősszel, összeházasodtak, és ami nagyon fontos, hogy a koltói mézes hetek alatt írta Petőfi a legszebb szerelmes verseket Júliához. Ezek hitvesi versek. Nagyon kevés ilyen van a magyar irodalom történetben, mert általában ezek az udvarlásnak a periódusában szoktak készülni.
Júlia is úgy írja, hogy ez alatt az idő alatt volt a legboldogabb. Közben anya lesz.
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy pontosan 9 hónappal március 15-e után születik meg Petőfi Zoltán, december 15-én, ami egy nagy átok. Petőfi halálával mindenki a gyermekével próbálta pótolni a hiányt, és azt várták, hogy Petőfi Zoltán helyettesítse eltűnt édesapját. És ő meg nem volt erre képes adottságai miatt.
Gyenge egészsége is volt.
Júlia családjában volt egy genetikai tüdőbetegség, nagyon sokan a családban abban hunytak el, és Zoltán is 22 évesen, de előtte nagyon nehéz és zaklatott élete volt. Ezzel is sokan vádolták Júliát, hogy milyen gyorsan levette a kezét Zoltánról, pedig nem így volt, mert hát a levelezésekből tudjuk, hogy Júliának fontos volt az első házasságából született fia is.
Meghal Petőfi, és az 50-ben kötött házasság környékén lángol föl az ő negatív elítélése. Nem várta meg a gyászév végét sem. Ezzel vádolják. Volt-e választása egyáltalán?
Júliának gyakorlatilag két választása volt. Megmaradhatott volna a nemzet özvegyének, ha egy éves kisfiával leköltözik a szüleihez vidékre, ugye Erdélybe, de reménykedett abban, hogy Petőfiről információt hall, és ahhoz, hogy bármit megtudhasson róla, ahhoz a legfontosabb központ Pest volt. Viszont Pesten néhány nap múlva lejárt volna a tartózkodási engedélye, amit ugye egy forradalmár özvegyeként folyamatosan hosszabbítottak meg, és nem maradhatott volna Pesten, hanem megy férhez. Nagyon sokan legyeskedtek ebben az időben Júlia körül, és a választásban szerepet játszott az, hogy Horváth Árpád egy magasrangú, elismert történész volt, intellektuálisan partner Júlia számára. És egzisztenciálisan is meg tudta teremteni a megfelelő körülményeket, hogy Júlia fel tudja nevelni Petőfivel közös fiát.
Észszerűen döntött, nem érzelemből.
Ez egy gazdasági szerződés volt.
Ez nem pusztán formai, mert ugye 4 gyerek született ebből a házasságból.
Vélhetően voltak jobb időszakai, nem volt szerelmi házasság, de belején meg volt a tisztelet, egy megfelelő szeretet, volt egyfajta bizalom, amivel sajnos utána visszaélt Horváth Árpád. Nem volt hűséges, verbálisan bántotta Júliát, elképzelhető, hogy fizikailag is olyan dolgokra kényszerítette, ami Júliának nem fért bele az erkölcsi tartásába. Nem volt empatikus Júliával, a második szülés után az orvosok eltiltották Júliát a nemi élettől, és Horváth Árpádnak erre az volt a válasza, hogy egy nő kötelessége a férfi vágyait kielégíteni, ezért ezt nem fogadta el.
A gyerekeivel való kapcsolatát is érintették eléggé mélyen.
Igen, nagyon szép volt ebben a családban ez az értelmiségi légkör, amiben nevelkedtek a gyerekek. Az volt a szokás, hogyha valakinek valamilyen ünnepnapja van, akkor nem csak levelet, hanem saját verset írtak köszöntésképpen. Például az Ilonka legkisebb gyermek gyönyörű gyöngybetűkkel írt édesanyja utolsó névnapjára 1868-ban. Illetve ami nagyon-nagyon érdekes még, az egy folyóirat, amit a gyerekek szerkesztettek. Ezek a kis kamasz 10-14 éves fiúk 1865 karácsonyán ezzel a folyóirattal lepte meg édesanyját. Látható, hogy ismerték a kor folyóiratait, mert azt a írás stílust vették fel, ami a folyóiratokban akkor divatos volt, és nagyon kedvesen mutatják be édesanyjukat az első oldalán, ahol ugye leírják, hogy nem csak tollat forgatja, hanem a fakanalat is kiválóan. Ezek is nagy irodalom történeti, sőt, én azt mondanám, hogy szociológiai jelentőségű dokumentumok is.
Érzelmi szempontból szegényesebb környezet. Júliad mégis itt inspirálódik arra, hogy írjon.
A szabadságharc és Petőfi eltűnése véget vetett a fellendülő irodalmi tevékenységnek. A második házasság alatt gyermekei születése közben kezdett ismét, sőt, akkor már verseket is írni. Az 56-os év volt talán az egyik legtermékenyebb, akkor depressziós volt, és visszavonult fürdőhelyekre. Véletlenül ott jobban tudott koncentrálni a versírásra. 1857-ben a Három rózsabimbó című verssel lépett vissza az irodalmi pályára. Az anyasság szimbolikája jelenik meg ebben a versben, a három rózsabimba az első három gyermekét szimbolizálja. És ez a vers tulajdonképpen egy médium is volt Júliának ahhoz, hogy a közvéleménnyel kibékülhessen. Megjelenik anyaként az irodalomban, és az emberek megbocsátják ezt a második házasságot.
Júlia még hoz egy nagy döntést.
Szendrei Júlia elköltözött Horváth Árpádtól. 1866 ez egy borzasztó nehéz időszak Júliának. Egyrészt nagyon beteg méhnyakrákja van. Nagyon rossz állapotban volt már, amit tetézett a húga halála, aki kolerában halt meg ebben az évben. Nagyon-nagyon fiatalon, három kicsi gyereket hagyva. Maga mögött, ugye Gyulai Pálnak volt a felesége. Gyakorlatilag a húga elvesztése sarkalta arra, hogy elhagyja Horváth Árpádot, ami szintén egy olyan döntés volt, amit nagyon furcsált a közvélemény, hiszen abban az időben nem volt divat a válás. Nála maradt Ilonka, és a férjénél pedig a két fiú. A fiúk azok látogatták az édesanyjukat, ők voltak azok, akik tartották vele a kapcsolatot, de Horváth Árpád nem. Az utolsó éveiben édesapja és sógora megbízott egy fiatal férfit, hogy legyen Júlia támasza, és Tóth József mellett még Júlia tapasztalhatott némi boldogságot.
Szendrei Júlia még nem töltötte be a 40. életévét, amikor meghalt, de az utókor számára mindig is a modern nő szimbóluma lesz, mert azzá teszi sokoldalúsága, bátorsága, önérvényesítő gondolkodásmódja. Ezzel mai műsorunk a végéhez ért. Köszönjük a figyelmüket! Ezt az adást két hétig még hallhatják a Civil Rádió honlapján, mához két hétre pedig ugyanebben az időpontban lesz az ismétlő adás. Egyébként pedig az idősbarát.újbuda.hu honlapon bármikor előkereshető. Új műsorral április 6-án jelentkezünk. Munkatársak voltak Ámen Zsóka, Kéri Juli, Meskó Bánk, Torda Judit, Magyar Ádám, technikai szaktanácsadónk és a szerkesztő Somogyi Ágnes. Viszont hallásra 4 hét múlva.